Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keresünk a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádióhallgatók! 1939-ben a Veszprémi Egyházmegye papjainak ezen a tavaszon a harmadik gyászkeret és körlevelet hordta szép apostol. Az első 11. Pius pápa, a második a Trotnádor megyés püspöknek március 3-án bekövetkezett halál alkalmából, és 1939. május 5-én újra árva lett a veszprémi püspöki szép. Meghalt az új püspök, 2 hónapra rá, hogy eltemette lőgyét, mint a májusi fagy a tavasz virágait úgy tarolta le Piamir terveit a halál. A veszprémi püspöki szék 89. birtokosának képe oda került az elődök galériájába. Az emberek zavarodottan kérdezték, miként történhetett ez a tragédia. Halállal végződő betegségének előzményeihez tartozik, hogy 2 hónappal előtte meghűlt. Betegségét nem feküdte ki, hanem fent járva végezte tovább is teendőit. 5 hétig küzdött a lappangó lázzal, de közben megtartotta a rádióbeszédeit, vezette az egyetemi templomban a nagybőti lelki gyakorlatokat és a kaposvári missziót. Csak akkor hagyta abba a munkát, mikor a húsvét utáni héten erős fájgörcsöket kapott. A Rókus kórházba szállították, már kitűzték a kórházból való távozásának időpontját. Ekkor láza felszökött, és a leggondosabb orvosi kezelés sem tudott gátat vetni a belső fertőzésnek. 3 napi vívódás és élethalál küzdelem között viselte szenvedéseit. A szent temettel megerősítve készült elő utolsó útjára. Miközben a püspök kórházi ágyán vívódott a halállal, az egész ország katolikusainak aggódó szeretete kísérte nehéz napjaiban. Egész virágerdővel árasztották el szobáját, és intézetek, zárdák, tanítványok és hívek imája ostromolta érte az ágát. Meglátogatta Angelo Rotta apostoli nuncius, és közölte vele, hogy 12. Pius pápa áldását küldi neki. Tópia, mér öröme nagy volt, mikor a nuncius kezéből a pápa áldását fogadta. Május 5-én pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszárt a teremtőjéhez. Tűzben égő tömnyén Ez volt a megboldogult jászsoron. A tűz nagy lánggal kilobban. Balorra váltott a kispapjaihoz intézett intálni, a lelki pásztorának dolgoznia kell az összeroppanásig. Végig száguldott a hír az országban, a telefonvezetékek százain. Ezt a hírt mondta be a rádió is, és az újságok első oldalon jelentették halálát. Másnap valóságos népvándorlás indult meg halott a szobája felé. Temetés előtt való napon az egyetemi templomban ravatalozták fel, és az utcán hosszú sorokban álltak az emberek, hogy még egy búcsúpillantást vessenek a korsójára, és imád küldjenek érte az Istenhez. Prohászka halála óta nem volt magyar főpap, akit a főváros így gyászolt volna, mert nem is volt senki, aki annyi ember lelkét megérintette, aki annyi ember számára hozta közelebb az Isten. Temetése napján az ünnepélyes gyászmisét az egyetemi templomban az ország első főpapja Sárédi Justinián mondta, aki nem egészen egy évvel ugyanazon a helyén szentelte Tihamér püspökké. A gyászbeszédet Tihamér szószékéről a csanádi püspök tartotta, akitől Tihamér a szónoklattan és az ige hirdetés művészetét tanulta. A mester kiváló tanítványát búcsúztatta, és mondta, májusi fagy pusztítása hasonlít csak a derékbe tört reményhez, melyet ma temetünk. A fenyegető viharfelhőből alázúduló csapás szintén megrendítő, de mégsem hasonlítható össze azzal a derült égből leáraszkedő, szegények és gazdagok reményét felperzselő szerencsétlenséggel, melyet a tavaszi fagy okoz. Ezekkel a szavakkal kezdte meg gyászbeszédés, és minden egyes mondatára a lelkák fájdalma visszhangzott. Mintha vadcsizmába járna közöttünk valami végzet, és hirdetni az emberi küzdelem céltalanságának reménytelen evangéliumát, folytatta a csanádi püspök. De még sincs végzet, nincsen vak sors, hanem minden jajban és bajban diadalmaskodó isteni gondviselés. A mai gyásznap is a remény dalát zendíti meg. A könnyek csillognak is a rokonság és a barátok szemében, megértik, hogy van okuk örvendezni a koporsó előtt. Jöjjetek, örvendezünk az Úrban! Jöjjetek, ami jóságos Istenünket magasztaló örömdal zengeni! Ha elköltödött testvérünk Isten titoltató szándéka következtében nem is alkothatott maradandót, mégis a maradandók között van a helye élete páratlan példája jobban. Az Isten adta ifjúság adományát sértetlenül megőrizte, sőt jobban, mint bárki más a hazában vagy a világon, azt a nemzedékeknek is továbbadta. Amikor szárta a világon csak fáradt lemondást és megalkuvást látunk, akkor a Krisztus igazi apostolainak szemében az örökítő kereszténység tüze csillogása, kópiamérok olyan leveleket írnak diákjaiknak, és oly titokzatos szavakkal értetnek meg a cserkészeikkel, hogy kezük és lelkük igézete alul férfiak nemzedéke kerül elő. Ez az egyének és népnek állandó virulást biztosít, elhervadni nem tudó optimizmus erejével. Verhetetlen a kereszténység, mikor a világon minden megroppan. Lássuk meg az ifjú tüzet Krisztus legjobb papjainak szemében, és nyugodjanak bele abba, hogy minden más elavul, de az örökké valóság és sikra szálló erő diadalmaskodik az idő és a tér minden határa fele. És a kópi, amérok szavát megérti, megérteti kicsinnyel és nagyjal, hívővel és hitetlennel éppen úgy, mint magyarral és bármány más népe fiával. Ez a titka, hogy boldogul testvérünk világhírt szerzett, nem annyira magának, mint inkább kicsi, de az ifjúság igényét megbecsülő nemzetének. A keresztény lelkiség bátorságáról tette megismerhetővé a magyar skópiamér a világ szemében. Ez olyan érdeme, amelyért nem adhatunk eléggé hálát a gondviselő Istennek. Nem lehetünk eléggé büszkék, hogy nem egy-két tudományos tétel, hanem a lelkiség fölénye miatt szeretetett meg minket a nagyvilággal. Ajka elnémult, a rádió titkos hullámai nem fogják szertevinni az ő egyszerű és mégis lebilincselő megállapításait. A toll kihullott kezéből, és több levelet nem fog már írni diákjainak, sem könyvet a művelt ifjúságnak. Nem beszél többi a tisztparancsolatról mindenkinek, de hogy az erényt és eszmét az emberekkel megszerettette, oly ragyogás tesz homloka köré, amelyen nyugodtan jelentkezhet nem csak a történelem, hanem az örökké valóság ítélő szék előtt is. Ez a meg nem alkuló embereszmény pedig azért érte a sikereit, mert a legtöbb életszabálya az apostol ambíciója volt, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. A régiek a csillagok mesevilágát keresték, ott reméltek pihenést, jobban mondva álmulást. A tópiamérok felé cseng ilyen biztató szó, de nem ismeretlen távlatok felé int, hanem az örökké érvényes Krisztus felé mutat. Testvérek, ne folytsátok el könnyeitek árját, de engedjétek, hogy azokat a hit, a remény, a szivárvány színeire bontsa, és lejjetek mindnyájan vigaszt abba a tudatba, hogy a Krisztus küldetésében végig azzal a fiatalos héttel és töretlen energiával járt el, mint elköltözött testvérünk, már Krisztus kábelén pihálni. Elhangzott az utolsó búcsúszó, és a kórus ajtán felcsendült, majd elnémult az érte mondott gyászimádság éneke. Egy ország gyászolt és kísérte utolsó útjára. Tótiamér elment, és a kegyeletes megemlékezésre gondolva sírjánál áll meg, hogy szellemét megigézze. 1939. május 9-én borongos felhőségű májusú délelőtt volt. A budapesti kerepesi temetőben hatalmas tömeg állt egy nyitott sír körül. Közöttük a papság, egyetem, tudományos intézmények, politikusok és előkelő testületek képviselői, a gyászoló rokonság és az emberek ezrei. Elhangzik az utolsó ima, és a budapesti központi szeminárium kispapjainak ajkán felhangzik a zsoltár éneke, kész az én szívem Istenem, éneklem az és zsoltár zengenem, ébredjél lelkem, ébred citara hárpa, dalommal a hajnal pirkadni keltem. A nemzetek közt uram vallak, a népek között énekel magasztallak, mert jóságod nagyobb az ágák ágáinél, és hűséged a fellegek ígér. Emelkedjél fel az ágák felett, és terjesz ki, uram, az egész földön te dicsőségedet. Az ének hangjai közben földbe reszik a koporsót, amint a sír mélyében eltűnik, megbillan rajta a felirás, Tóth Tihamér élt 50 évet. Ezen a napon az egész ország gyászolt. Ritkán volt a magyar katolicizmusnak olyan mély, egyetemesen átérzett és egyúttal tragikusabb gyásza, mint amikor Tóth Tihamér sírba tették. Eltávozására fájdalmasan jajdult fel Eldrágy szíve. Gyászolt egy árván maradt egyházmegye, veszteséges siratok számos intézmény, és könnyezve kísérték útjára diákot és hálás hírák. A nagy veszteségnél csak a tragikus hirtelenség volt váratlanabb és megdöbbentőbb, amellyel ő az életből távozott. Tisztelőnek és híveinek lelkében még le sem lohadt, még ki sem múlt az ünneplés öröme, és eleven volt az a vágyakozás, amellyel a közismert nagyszabású terveinek megvalósítását várták. Most mindennek vége. Sokan imádkoznak itt hozzá. Az egyházmegye papsága megrendült lélekkel állta körül az elhunyt főpásztornak ravatalát, és azt kéri tőle, hogy imádságával legyen segítségére a nagy munkában. Több könyvet nem fog írni, többé nem szól a rádiónál. Akik ezután születnek, mégis ismerni fogják az aranyszájú Tóth Tihamért. Mert kevés élet volt szebb, nemesebb, oltalanabb, tisztább és hatásosabb, mint Tóth Tihamér élete. Sírja előtt az isteni gondviselés végzésében megnyugodva kérdezheti a reágondoló kegyele, nem lett volna bölcsebb és jobb, ha kiméli magát és megőrzi életét, hogy még számos éven át gazdagítsa lelkének kincseivel és alkotásaival Isten egyházát. Tóth Tihamér élete erre a kérdésre határozott nemmel felel. Szenvedés és betegség sohasem riasztotta vissza a munkától, és az apostollal meggyőződéssel ismételte, mindettől nem félek, és életemet nem tartom értékesebbnek, mint magamat, csak elvégezhessem pályafutásomat, az igének szolgálatát, melyet vettem az Úr Jézustól. Nem vethetjük szemére, hogy nem tartotta életét becsesebbnek a hívek szolgálatánál, hiszen egész élete ebből az áldozatos lemondásból fakadt, és tárvai alkotásai abból az aszkétizmusból születtek meg, amely halálos betegség előtt közvetlenül ezeket a sorokat iratta vele egyik beteg tanítványához. Szomorúan értesültem betegségedről. Sokszor prédikálunk a keresztről, most, amikor viselni kell, fogadd el mélységes lélekkel. Magam is állandóan egyen járok. Lehet, hogy ez volt utolsó levele. Mélyen belevilágít lelkébe, és olyan mélységeket tár fel benne, amelyek eddig rejtve voltak még a közvetlen közelében élők előtt is. Férfikor a derekán, erejének teljében ragadtál a halál, és az isteni gondviselés megkímélte attól, hogy ez az örökké tevékeny, alkotó ember a lassú öregedésben és a korral együtt járó hanyatlásból rommá váljék. Pályájának delelő pontján hívta el magához az Úr, hogy alakja pálya szépségében és nagyságában éljen a lánkákban.